Kedves testvérek, kedves gyülekezet, szentélyéket fogunk olvasni Isten ígéjéből, Mózes első könyvének 8. fejezetéből. A gyülekezet állva hallgatja meg Isten ígéjét. Mózes első könyve 8. részéből olvasuk a 15-től 22-ig terjedő igeszakaszt, amit az Úr áldjon meg mindenki számára ezen a kedves délelőttön. A megnevezett helyen Isten ígéje a következőképpen hangzik. És szól az Isten Noénak mondván: menj ki a bárkából te, és a te feleséged, a te fiaid, és a te fiaid feleségei te veled. Minden vadat, mely veled van, minden testből madarat, barmot, és minden földön csúszómászó állatot, vígy ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kiméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és az ő fiainak feleségei ő vele. Minden állat, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, kijöve a bárkából az ő neme szerint. És oltárt építen Noé az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozék égő áldozattal az oltáron. És megérezi az Úr a kedves illatot, és mondja az Úr az ő szívében: nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. Ennek utána még a föld lészen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. Hadd adjam át mindenek előtt gyülekezetünk köszöntését, jó kívánságait a Békés Csabai gyülekezet testvériség részére és számára. Öröm van a szívemben, hogy itt lehetek, és a kémeri testvérek nevében, akik otthon maradtak, és akik itt is vannak, szeretném köszönteni, és Istentől nagyon sok boldogságot, áldást és háladást kívánni mindannyiunk számára, akik itt vagyunk ezen a kedves délelőttön, és azért jöttünk ide, hogy hálát adjunk, ami nem egy könnyű feladat nagyon sok embernek. De szeretném azt elsősorban magamnak is kívánni, és mindenkinek, hogy hangoljuk fel a mi szíveinket, és engedjük, hogy Isten lelke gerjessze a mi szívünket háladásra, hogy közösen, mint Isten népe, együtt tudjunk hálát adni neki, aki egyedül méltó, hogy hálánkat kifejezzünk ő iránta. Hát ezekkel a gondolatokkal szeretném bevezetni, köszönteni a kedves Békés Csabai testvéreket. Örvendünk, hogy itt lehetünk. Nagyon sokan közülünk első alkalommal vagyunk itt, vehetünk részt itt ezen az Isten tiszteleten, ezen a helyen. Én is első alkalommal vagyok itt, de nem félek. Van egy kis lámpaláz, de az hamar el fog menni. Minden egyes alkalommal, amikor egy új helyen van az ember, kell, hogy legyen, és van egy kis lámpaláz. Hát így van ez velem is, lehet sokunkkal, de nem kell erre a dologra figyelni, hanem figyeljünk inkább az Úr drága ígéjére, mert az ma is gazdag, mint mindig. Hálát adhatunk, hogy kezünkbe tarthatjuk a Bibliát, Isten drága szent ígéjét, és ezáltal táplálkozhat Isten népe ezen a kedves délelőtön is. Hát kívánom azt, hogy Isten szóljon mindenkinek a szívéhez ezen a délelőtön is. És ő gerjessze a mi szíveinket hálára ez alkalommal is, hiszen azért gyűltünk össze. A felolvasott igeszakasz, én úgy gondolom, hogy egy ismert igeszakasz, gyermekek előtt is, felnőttek előtt is, szinte mindenki előtt, úgy gondolom, úgy hiszem, ismert, nevezetes szakasz, ez kedves a Bibliából, az özönvízből egy részlet, az özönvíz történetéből egy részlet, Noé életéből. Péter apostol azt mondja nekünk egy másik helyen az Új Szövetségben, hogy Noé és az ő bárkája, és minden, ami vele történik, egyfajta előképe a mi megváltatásunknak, és ez valóban így is van. Halál, eltemettetés és feltámadás, ez mind része volt Noé szabadulásában, ahogyan ő meghalt, úgymond az akkori világ számára, eltemettetett akkor, amikor jöttek a nagy vizek, a nagy hullámok, elborították az egész világot, és feltámadt, amikor Noé is és családjával kijöttek a bárkából. És ehhez hasonlóan mondja Péter apostol, hogy a keresztség is egy ilyen fajta halál, eltemettetés és feltámadás az Úr Jézus Krisztusban. De ezt mi már nagyon sokan tudjuk az újszövetségi értelmezésben. Halál legalábbis ennek a világnak és saját magunknak, a testnek, igaz, eltemettetés. Teljes egészében ezt a világot, úgymond a hívő ember eltemeti testi, óemberi természetével együtt, és véget vetünk neki. Nem megújítjuk, hanem teljes egészében félretesszük, mint egy haszontalan eszközt, ami semmi jóra szinte nem jó. És utána feltámadás az Úr Jézus Krisztussal új életben, újjászületett szívvel. Ahogy Péter mondja, Noé esete, Noé története nagyon sok mindenben hasonlít a mi megváltásunkhoz. Hogy elgondolkodtam, és hadd tegyük ezt most együtt közösen, és képzeljük el magunkat egy kicsit Noé helyébe. Noé 370 napot tölt a bárkában az ő családjával, és a 370 nap után, mikor leapadnak a vizek, kijönnek a bárkából, vajon én is, te kedves testvérem, mi lett volna az első dolog, amit mi tettünk volna? Úgy megfigyeltem Noét, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mit tettem volna 370 napi fogság után, úgymond ott a bárkában, mi lett volna az első dolog, amivel foglalkoztam volna, miután kiteszem a lábamat a bárkából. De Noé olyan csodálatosan bemutatja nekünk azt, hogy ahogy kijön ez az ember a bárkából az ő családjával, nem azon gondolkozik, hogy na most milyen házat fogok építeni magamnak. Én vagyok egyedül itt a földön, megépítettem a legszebb házat magamnak. Nem azzal foglalkozik, hogy milyen mezőket foglaljon el, vagy hogy merre menjen, vagy hogy családjával foglalkozzon, még csak saját magával se foglalkozott. Az első dolog, ami Noé szívébe benne volt, a háladás. Istennel foglalkozik ez az ember. Nem egyébbel. Nem azon gondolkodik, hogy na most hogyan fogja túlélni ezt az egész kalamajkát, amiben kerültek, 8-an maradtak meg az egész földön. Hogy lesz most, hogyan élnek tovább, hogyan fogják túlélni, nem foglalkozik ezzel. Az első dolog, ami ezt az embert foglalkoztatja, ahogy a bárkából kiteszi a lábát, és add Uram nekem, és mindannyiunknak ezt a lelkületet, háláját kifejezi a mindenható Isten iránt. És oltárt épított Istennek, és azt mondja Isten ígéje, hogy megérezte Isten ezt a kedves illatot. Érdekes lenne egy kis időt tölteni azzal, milyen csodálatos hasonlóságok léteznek Noénak a menekülése és a mi megváltatásunk között. Sok van mégis a felolvasott igéből, most csak egyre hagyd tegyük a hangsúlyt ezen a délelőttön. A megtért, újjászületett lélek első feladata is, miután megtér. Hát micsoda? És kedves testvéreim, akik velem együtt megkóstoltuk Isten kegyelmét, és részesei lettünk az új teremtésnek, az újjászületés fürdőjén átmentünk, emlékezünk csak vissza. Mi volt az első dolog, amit egy hívő lélek megtesz, és meg kell, hogy tegyen mindenki, aki átadja életét az Úrnak? Hát rögtön az első dolog, hogy ott a mi szívünkben. Én visszaemlékszem az én esetemben is, amikor bűneimben, nyomorult állapotomban engem is megtalált az Úr Jézus Krisztus. De mindannyian hiszem és gondolom, hogy elmondhatjuk ugyanezt. Az első dolog, miután megéreztük Istennek kegyelmét, jóságát, eltörölte bűneinket, felszabadított a bűnök bilincseiből, a pokolból megmenekültünk. Hát természetesen az első dolog, amit tesz ilyenkor az ember, egy oltárt építünk szépen a mi szívünkben, és mi is azt mondjuk Istennek, Uram, köszönöm. Hálás vagyok neked, hogy nem tartottál engem bűneim fogságában. Nem kell tovább menjek a kárhozat felé. Megmenekítettél. Adtál nekem egy új életet. Köszönöm az örömöt, a békességet. És hasonlít ilyen értelemben a hívő ember első reakciója, Noé első reakciójához is, ahogy viselkedik ez az ember. És ennek eredménye, hogy a hívő ember az ő szívében Isten lelke által hallja és tudja ő is. Mint ahogy Isten mondta Noénak, nem fogom többé megátkozni a földet, elpusztítani a földet. Úgy a hívő ember is, miután megtér és odaadja az ő szívét az Úr Jézus Krisztusnak, hallja a Szentléleknek ezt a csodálatos bizonyság tételét a szívében, ahogy Isten mondja neki és nekünk, nem pusztítlak el többet. Te az enyém vagy. Áldott legyen Isten ezért a csodálatos bizonyosságért, örömért, amit nekünk tud ő adni. Hát mi áll itt előttünk ebben az igében, tehát hadd nézzük meg egy kicsit részletesebben, és ezáltal is kívánom azt mindenkinek, hogy gerjesszük a mi szíveinket hálára, ami szerető és kegyelmes édesatyánk felé. Hát egyszer van egy nagyon szomorú valóság ebben az igében, és ezzel szembe kell nézzen minden egyes ember, ha tetszik, ha nem, ha kellemesen hangzik, ha nem. Ha Isten igébe benne van, és bárcsak lenne mindannyiunknak, ez a közös alapunk, hogy innen induljunk ki ezen a délelőttön. Hogy elhisszük, hogy ez a könyv, amit a kezünkben tartunk, Isten szent, tökéletes igéje. Elhisszük, testvérek? Elhisszük. Hát adja az Úr, hogy mindenki ezt őszintén ki tudja mondani, boldog az az ember, aki ezt elhiszi. És úgy veszi kezébe ezt a könyvet, mint Isten ígéje. Ahogy hallottuk az imaórán, is annyiszor megvigasztalta már, és útba igazította az én bűnös életemet is, de mindannyiunkét. Olyan áldott drága kincs ez, hogy az eltévedt embert útba igazítja, a szomorú embert felvidítja, a gyászoló embert megvigasztalja. Áldott drága kincs ez, és bárcsak lenne ilyen jellemzője ezen a délelőttön is valamennyiünk számára. Látunk tehát egy szomorú valóságot először, hogy az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Nem én mondom ezt, Isten ígéje állítja ezt róluk. A másik, látunk itt egy nagyon furcsa, váratlan és meglepő hozzáállást, vagy kinyilatkoztatást Isten részéről Noé és az egész emberiség irányában, amikor azt mondja, nem átkozzon meg többet a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz. És harmadjára majd befejezzük azzal, ha az Úr kegyelmet ad, hogy gyakorlatilag alkalmazzuk mindezeket a kedves igazságokat mindannyiunk életére. Kezdjük akkor ezzel a nagyon fájdalmas, de szükséges ténnyel, valósággal, hogy nézzünk szembe vele. Azzal, amit Isten ígéje mond nekünk, amit Isten üzen minden ember számára. És pedig azt, hogy az ember természete, születésétől kezdve, az eredendő bűntől kezdve, ami Ádámtól sajnos sújt minden egyes embert, hogy az ember természete gyógyíthatatlan. Emlékezzünk csak vissza egy kicsit az özönvíz előtt, nem kell most odalapozni, csak idézem, a 6. rész 5. versében mond egy olyat Isten, az özönvíz előtt, és ez fontos, hogy megjegyezzük. Mond egy olyat Isten, hogy látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Az özönvíz után azt veszük észre, hogy az ember állapotában semmi, de abszolút semmi nem változott. Ugyanaz. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen rettenetes ítélet után, egy ilyen borzasztó katasztrófa után, mint amilyen volt az özönvíz is, és elhisszük, hogy katasztrófa volt. Mindenki elpusztult, testvérek. Elhisszük ezt? Istennek hatalmas, borzasztó ítélete volt a föld felszínén a bűn miatt. És azt gondolná az ember, hogy Isten elküldte ezt az ítéletet, elpusztította a gonoszokat a világról, megmaradt Noé, egy istenfélő ember az ő családjával, és azt gondolnánk, hogy ezután, az özönvíz után valahogy változik egy kicsit az ember szívének az állapota, az ember természete. És azt mondja Isten ígéje, kijelenti mindannyiunk számára, hogy jegyezzük meg, hogy az ember szíve ugyanolyan gonosz. Nem változtatott semmit az özönvíz, nem is tudna. Az ember szívén és az ember állapotán. Ugyanaz az Isten, aki az özönvíz előtt megállapítja az ember szomorú sorsát és állapotát, hogy az ember szívének állapota, gondolata szüntelen csak gonosz, ifjúságától kezdve. Ugyanez az Isten lenéz a mennyből az özönvíz után, és Noénak is, és nekünk is mondja ugyanezt, hogy az ember szíve nem változott az özönvíztől. Ugyanolyan gonosz, tele van ilyen álnok, sötét gondolatokkal, mégpedig szüntelen, ifjúságától kezdve. Borzasztó egy betegség ez, kedves testvérek, mindannyiunk esetében. És boldog az az ember, aki ezzel szembe mer nézni, és el tudja ezt fogadni Istentől. Olyan világot élünk, amikor egyre kevesebb ember tudja, vagy meri ezt elfogadni. Vajon elhisszük, amit Isten mond az emberről? Hajlamosak vagyunk nagyon sokszor a világra tekintgetni, és azt hinni el az emberről, amit a nagy professzorok, meg orvosok, meg tudósok mondanak. Mondanak ők sok jó dolgot is, de sajnos nem fogadják el nagyon sokan azt, amit Isten mond az emberről. És Isten megállapítja az ember betegségét, hogy az ember betegségének fő oka, ha nem is külső, de rátapint az ő ujjával, és oda megy a probléma gyökeréhez, és ezt Isten mindig szereti tenni. Ő nem kerüli ki az igazságot, mint ahogy sokszor az ember teszi. Egyenesen rátapint az ő ujjával a legnehezebb, legsúlyosabb problémára, és azt mondja, az ember szívével van a gond, a probléma. Nem is az elméjével, nem is a környezetével, az ember szívében van egy olyan csíra, ami attól kezdve, hogy Ádám bűnbe esett, minden emberre terjed. Ilyen következményei voltak, és vannak ma is a bűnnek. Szomorú következmény, szomorú állapotban vagyunk mind. Ráadásul nem csak hogy gyógyíthatatlan ez a betegség, hanem az ember betegsége egyetemes. Minden ember kivétel nélkül ilyen betegségben, bűnbetegségben szenved. Ádám kezdte, utána jött Káin is, jött Sét is, jött Noé is, jött Lót is, jött Ábrahám is. Mindenki, akit fel tudunk sorolni, ugyanezzel a betegséggel jöttél te is, és jöttem én is. Mindannyiunk ezzel a betegséggel születünk erre a világra. Ami azt jelenti, kedves testvérek, hogy a hálaadás nem jön automatikusan az ember szívébe. Munka, erős munka, fárasztó, szívbéli munkába kerül, hogy hálát adjon az ember. Mert az ember természet szerint ebben a betegségben egy zúgolódó, panaszos szívvel jön erre a világra. Nem úgy születünk erre a világra, hogy automatikusan mondja az ember, hogy köszönöm szépen Istenem az életet. Nem. Zúgolódás és panasz. És hogyha őszinték akarunk lenni, minden ember kivétel nélkül ebben az egyetemes rabságban, betegségben van Isten ígének tanítása szerint. Nem csak a külső tettekben nyilvánul meg ez a betegség, ez a bűnök, ezeknek a bűnöknek sokassága, hanem Isten, ahogy említettem, a betegség gyökerére utal. Mindig is ezt teszi, és az ember szívét állítja szemünk elé. Mert ha csak annyit mondott volna Isten ígéje, ahogy felolvastuk, ahogy mondja ő, Isten maga, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Itt minden szónak súlya van. Bárcsak szakítanánk egy kis időt majd egyszer, egyen-egyenként, hogyha hazamegyünk, ezt az igét vegyük elő, és nézzük meg, hogy minden egyes szónak erős súlya van. Az ember szívének minden alkotása, még hogyha csak azt mondta volna, hogy néha-néha gonosz, de nem ezt mondja. Azt mondja, szüntelen csak gonosz. Teljes egészében gonosz. Vagy hogyha azt mondta volna, hogy csak felnőtt korban alakul ki ez a betegség az emberben. De nem ezt mondja. Azt mondja, az ember szívének minden alkotása, gondolata szüntelen csak gonosz. Minden egyes szó úgy sújt le ránk, mint így Isten hatalmas ítélete. És hadd mondjam el őszintén, hogy boldog az az ember, aki ezt elhiszi magáról. És boldog az az ember, aki tudja ezt magáról. Emlékszem, mikor először kellett szembe nézzek én is ezzel a valósággal, amikor Isten új szemembe csapta az én bűneimet. Amikor megkeresett engem, és megtalált engem is a mélységben, az én bűneimben. De az én kedves hívő testvéreim, itt mindannyian bizonyságot tudunk erről tenni. Milyen volt az, amikor Isten először jött, és megmondta neked és nekem az ő szent lelke által, te egy bűnös, gonosz szívvel jöttél erre a világra. És előttem minden alkotásod sötétség és álnokság. És megijedtem. Az az őszinte valóság, hogy megijedtem. Amikor Isten először ezt megmutatja egy embernek, ilyenkor az ember elsüllyed. Érzi, hogy nincs menekvés. Isten ítélete zúdul rá, és hadd mondjam azt is el, ha már itt tartunk, hogy ez egy szükséges állapot. Egy ilyen bűnbánat, egy ilyen bűnismeret, hogy ismerjük saját szívünket, ez szükséges az üdvösséghez. Azért, mert amikor Isten ezt megmutatja az embernek, akkor az ember keres valamilyen választ, valamilyen kiútat, mindenben fogózna, csak hogy Isten ítéletét kikerülje, megmeneküljön a kározattól, a pusztulástól. És ekkor jön Isten kegyelme, és oda vezeti az embert, vagy mondjam úgy, oda zavarja az áldott drága kereszthez, a Golgotai kereszthez. Az Úr Jézus Krisztushoz, hogy lássa meg az ember, hogy ő Krisztus az egyedüli megoldás. Mert ha valaki hiszen ő benne, az nem fog elkárhozni, el nem vesz. Azt mondja Isten égé, hanem örök életet talál. Lehetetlen még egy olyan mondatot megszerkeszteni, magyar nyelvben is, angol nyelvben is, német nyelvben is, akármilyen nyelven, lehetetlen még egy mondatot úgy megszerkeszteni, ami ilyen pontosan bemutatja az ember szívének állapotát, mint ahogy ez az ige bemutatja itt Mózes első könyvének 6. és 8. fejezetében. Az ember ezt nem tudta volna saját maga kitalálni, hogy így leírja saját magát. De Isten ezt leírta, és a mi javunkra írta meg, hogy egyáltalán tudomásunkra hozza a mi betegségünket. Mert ha nem írta volna meg, mi mennénk tovább a kározat felé, nem tudnánk, milyen betegségben vagyunk. De Isten ezt kinyilatkoztatta az ő kegyelméből, jóságából az ő szent ígében, és megmondja az embernek, ember, te beteg vagy. Minden ember kivétel nélkül Velem az élen, azt mondja Pál apostol, és mondhatom én is nyugodtan vele együtt. Bűnösök közül azt mondja Pál, én vagyok az első, de kegyelmezett nekem, mert megmutatta az üdvösség felé vezető utat. Méghozzá azt mondja az ige ifjúságunktól kezdve. Dávid is tudta ezt. Dávid királyt nem kell különösebben bemutatni, ismerjük. Zsoltárok többségének a szerzője, ő Izrael királya, és ő is szembe kellett, hogy nézen ezzel a valósággal. Ő volt az, aki az egyik Zsoltárban úgy tesz erről vallomást, és gondolom ezt is tudjuk kívülről, bűnben melengetett engem az én anyám. Emlékszünk erre? Ezt is Dávid mondja. Tudta nagyon jól, milyen az ő szívének az állapota is. Mindez megérdemli Isten ítéletét és haragját. És hadd mondjam el, hogy ha ezek a szavak Isten lelke által nem győzik meg az embert bűnös állapota felől, semmi ezen a világon nem fogja tudni meggyőzni. Még egyszer mondom, mert ez is szerintem, és Isten tanítása szerint egy nagyon fontos és drága igazság, amit meg kell ragadjon minden ő benne hívő, vagy még nem hívő ember. Ha ezek a szavak, amiket itt Isten mond az ő igéje által, nem bírnak rá minket arra, hogy lássuk saját bűneinket, akkor én is hiába mondom, lelki pásztor is hiába mondja. Akárki mondhatja ezt, soha senki nem fog tudni téged és senkit meggyőzni bűnös állapotunkról, ha nem hiszünk Isten ígéjének. És van mindenre egy meglepő, nagyon furcsa és váratlan hozzáállása Istennek mindehhez. Miután kijelenti, és elmondja az embernek az ő betegségét, az ő állapotát, van egy érvelés itt Isten részéről, ami számunkra jó, hála legyen Istennek, hogy ezt teszi, és rendkívüli módon szokatlan érvelés Isten részéről. Hát mit mond Isten? Azt mondja, nem átkozom meg többet a földet az emberért, mert az ő szívének gondolata gonosz. Nem furcsa ez? Azt gondolnánk, hogy pont ezért fogja még egyszer megátkozni. Vagy elpusztítani, megítélni az egész világot és földet, mert újból látja, hogy az ember szíve nem változott. Én vártam volna, és az emberi logika várta volna, hogy ha Isten lenéz, és megint ugyanazt látja, hogy az ember szívének gondolata még mindig olyan gonosz, még mindig ilyen sötét. Én azt vártam volna, és azt várnánk, hogy azt mondja Isten, hogy azért is meg fogom még egyszer átkozni a földet. De milyen furcsa érvelést használ itt Isten, azt mondja, hogy nem fogom megátkozni a földet még egyszer, azért, mert az ember szívének a gondolata szüntelen és állandóan csak gonosz ifjúságától kezdve. Hogy ezt megértsük, hogy miért történt ez. Vissza kell egy kicsit, menjünk a hatodik részben megint, mert ott Isten azt mondja, az ember nagyon gonosz, ezért megítélem őt, ezért elpusztítom őt. Ezért komolyan fogok bánni vele, és ezt is tette Isten. Megítélte. Elpusztította az egész világot. A nyolcadik részben megint azt mondja, hogy az ember gonosz, azért nem ítélem meg, nem átkozom el, nem sújtok le rá. Hát mi történt közben? Mi változtatta meg Istent, ha egyáltalán lehet ilyet mondani? Isten tudjuk, hogy nem változik. Örökkön örökké, ugyanaz, mindörökké, áldandó, egyedüli, szent és tökéletes Isten, nincs benne változás, sem változásnak árnyéka. Hát akkor mi történhetett itt? A hatodik részben mond egy dolgot, elpusztítom az embert, mert szíve gonosz. És a nyolcadik részben meg azt mondja, nem pusztítom el az embert, mert a szíve gonosz. Történt itt valami, ami arra indította Istent, hogy megmutassa az ő kegyelmét és jóságát. Hogy megnézzük, hogy mi történt itt. A válasz, a különbséget a 21. vers első felében olvassuk, ami így hangzik. És megérezi az Úr a kedves illatot. Ott volt egy áldozat, amit Noé bemutatott, miután kijött a bárkából. És ez mindent, kedves testvéreim, megváltoztatott. Akkor Noé kijött a bárkából, és az első dolga ennek az embernek az volt, hogy az ő háláját kifejezze, és bemutasson egy áldozatot Istennek. Isten ezt észrevette, és nem mehetett el mellette úgy, hogy ne vegye észre, és ne mutassa meg az ő kegyelmét és igazságát, jóságát az ember felé. Mert amikor Isten lenéz a bűnre, kedves testvérek, áldozat hiányában Isten igazsága azt kiáltja, átkozd meg, ítéld meg, pusztítsd el. Ez benne van Isten természetében. Nem tudja saját magát meghazudtolni, vagy ellenmondani saját magának. Isten tökéletes, igazságos és szent.
És hogyha Isten igazsága lenéz a mennyből, és nem lát semmilyen áldozatot, Isten igazsága kiáltani fog, ítéld meg, átkozd meg, mert bűnös, mert sötét. Ítéld meg ezt, és pusztítsd el. De ha ott van egy áldozat, akkor Isten a bűnre már az ő kegyelme, szeretete és jósága által is azon keresztül fog tekinteni. Ha lát Isten egy áldozatot, nem engedi, vagy mondjam úgy, visszatartja az ő igazság szolgáltatását, mert igaziból mi megérdemelnék, hogy elítéljen minket, elpusztítson minket. De ha lát egy áldozatot, ami neki egy kedves illat, és ha már itt tartunk, mi más lenne ebben az egészben, mi másra utalna ez az egész történet, ha nem az Úr Jézus Krisztus áldozatára? Bemutatja előre is, igaz? És ezt teszi Isten most is, kedves testvéreim. Lenéz Isten a mennyből is most is, ahogy nézi Békés Csaba, Kémert, és az egész világ emberiségét, azt mondja, bűnben vesztegel ez az egész világ. És hogyha csak az ő igazságát eresztené el, akkor megítélne, elpusztítana minket egy pillanat alatt. De mivel látja az Úr Jézus Krisztus áldozatát, ami egy kedves illat az ő szent színe előtt, ezért inkább teret enged az ő kegyelmének, jóságának. Áldott legyen Isten, hogy ezt teszi. Boldog az az ember, aki ezt látja, aki ezt elhiszi, hogy Isten ezt tenné meg, ha az Úr Jézus Krisztus nem állt volna útjába, és nem állította volna meg az ő haragját, ami jogosan megy minden ember felé, kivétel nélkül. Áldott legyen Isten, hogy egy ilyen ötlete volt, egy ilyen gondolat született meg az ő szívében, hogy az ember után siet, és kimenekíti ebből a bajból, amiben az ember saját magának nem segíthetett volna soha. Isten kegyelmes, irgalmas, és az ő bölcsességében talált egy módot arra, hogy az ember szívét valahogy meggyógyítsa ebből. Mert mi emberek, a legnagyobb orvos professzorok sem lettünk volna soha képesek az embert meggyógyítani ebből a bűnbetegségből, amiben sodródtunk, Ádámtól kezdve. De Isten, áldjuk az ő nevét ezért, és hálásak vagyunk neki ezért, hogy talált egy módot arra, hogy az embert valahogy megszabadítsa ebből a bűnbetegségből, az Úr Jézus Krisztusban, a mennyei bárány áldozatában. Talált egy okot, ami miatt kegyelmezhet neked és nekem Isten. És ez egy csodálatos gondolat, valóság és igazság. És Isten kegyelme valahogy, ez a jóság, ez a szeretet maradványa, mondjam úgy, még benne van szinte minden emberben mai napig is. Mert hadd szóljak a szülők irányába egy kicsit, édesapák, édesanyák, avagy amikor gyermekeink is valami rosszat tesznek, igaz? És tudjuk, hogy ez a rosszaság valamilyen büntetést érdemelne. Valahogy meg kellene ítélni, valahogy ráncba kéne szedni a dolgokat, valahogy tudomására kellene hozni annak a gyermeknek, hogy rosszat tett. Kell, hogy büntetés következzen. Egy szerető édesanyja vagy édesapa is olyan, hogy valami okot keres, hogy bárcsak ne büntessen meg. Igaz vagy nem igaz? Bárcsak ne büntessen meg. És keres az ember a szívében valamilyen okot, hogy ezt a gyermeket, hát ha nem sokára lesz a születésnapja, vagy hát ha kapott múlt héten egy jó jegyet. Valamilyen okot keres a szülő, hogy ne büntesse meg ezt a gyermeket. Hát ha a szülőben van ennyi jóság, és belénk fér ennyi kegyelem, ennyi irgalom, mennyivel inkább fér Isten szívébe az irgalom és a kegyelem. Áldjuk ezért az ő nevét, hogy ő erre képes, nem csak hogy képes, meg is tette, és irgalmazni, kegyelmezni akar mindannyiunk számára az Úr Jézus Krisztusban. Fel van jegyezve egy angol királynőről a középkorból, aki még nagyon fiatalon került a trónra. Egy alkalommal egy halálbüntetést kellett volna aláírjon. Valaki irányában, aki halálos bűnt követett el ott Angliában. És úgy egészen fiatalon megkérdezte a bírót komolyan, hogy nincs-e semmi, ami okot adna neked, hogy felszabadítsd, felmentsd ezt az embert a halálbüntetés elől. És azt mondta a bíró, hogy nincs semmi. Ez az ember egy nagyon komoly bűnt követett el, és törvényeink szerint a halált érdemli. Ez a királynő nem tudott belenyugodni életében, először kellett ilyesmit aláírjon, és azt mondta, de tényleg nincs, hát mondj valamit nekem erről az emberről. Nincsen semmi jó ebben az emberben, ami kegyelemre, irgalomra indítana minket, azt mondja, semmi. És a királynő csak nem tudott belenyugodni, és addig kérdezte a bírót, akkor mondd meg nekem, milyen katon ez az ember. Rossz, nem ért semmit a hadseregben ez az ember. Hát akkor otthon, a családban mit teszt, vagy mit csinál? És azt mondja a bíró, hogy hát jó, jó családapának tartja a felesége, meg az egész szomszédság. Jó családapa? Na ez elég. És azonnal kapott ez a királyné egy okot, hogy megkegyelmezzen, és nem írta alá. Nem azért, mert ez az ember nem érdemelte volna meg, hanem azért, mert a királynő keresett okot arra, hogy megkegyelmezzen neki, kedves testvérek, én magamat, és minden ember saját magát meg kell lássa ebben az emberben. Isten téged és engem jogosan elítélhetne, és küldhetne a pokol mélyére. De Isten keresett egy okot, és ezért tud nekünk megkegyelmezni. Talált egy okot, hogy az Úr Jézus Krisztusban neked és nekem irgalmat adjon. Áldott legyen ezért az Úr neve. És ha ez nem indít minket hálára a mai nap, akkor mi fog? Ha üdvösségünk nem elég oka háladása, akkor mi más lehet oka háladása? Nem azért, mert ez az ember megérdemelte tehát, hanem mert a királynő is okot keresett arra, hogy megkegyelmezhessen, ugyanúgy, ami szerető mennyei atyánk is okot keresett, és így nézett ránk mindannyiunkra Isten a magasságból. Hát mit tanulhatunk mindenből a legmélyen? Hadd alkalmazzuk ezt mindannyian egyen-egyenként a mi életünkre. Mit szól hozzánk ez az ige? Több ezer esztendő távlatából. Milyen gyakorlati üzenetet szűrhetünk le magunknak ezekből az igékből? Hát abból, hogy az ember természete, szíve ennyire beteg és gonosz és bűnös, mi származik mindebből? Hát először is az, ami újból egy borzasztó valóság, ha ez mind igaz, és elfogadjuk, hogy igaz. Ha az ember szívének állapota valóban ilyen bűnös, ilyen gonosz, akkor a legelső következtetés, ami meg kell, hogy ijesszen minden embert, hogy az ember ilyen szívvel lehetetlen, hogy bekerüljön a mennyországba. Vajon azt gondolja a gyarló ember, hogy a dicsőséges, gyémánt, szent, tiszta kapuk, a mennyország kapui meg fognak nyílani egy olyan szív előtt, aminek gondolata szüntelen csak gonosz ifjúságától kezdve távol legyen. Isten sokkal szentebb és sokkal igazságosabb, mint hogy megnyissa a mennyország kapuit egy ilyen ember előtt, vagy egy ilyen teremtmény előtt, akiben egyéb nincs, csak sötétség, gonoszság és bűn. Ezért Isten kigondolta, és azt a megoldást rendelte el, hogy az Úr Jézus Krisztusban, az ő drága szent lelke által adjon egy lehetőséget az embernek, hogy a régi teremtést tegye félre az ember vagy Isten az útból, és adjon helyébe egy új szívet. Ezt hívjuk mi a Szentírás fényében újjászületésnek. Amikor Istennek átadja az ember az ő életét, és kéri, Uram, látom az én szívemet, hogy gonosz az. Látom az én hajlamaimat, az én kívánságaimat, hogy inkább lefele haladnának, a kárhozat pusztulás felé, mint sem, hogy felfele, a mennyország Isten felé. Épp ezért, Uram, kérlek, cserél ki az én szívemet. És abban a percben, amikor az ember életében van egy ilyen őszinte vágy, csodák csodája történik meg, amiről hála legyen Istennek, nagyon sokan itt bizonyságot tehetünk. Ugyanis Isten az ő kegyelméből lenyúl a magasból, és azt mondja Isten ígéje csodálatosan, amit el kell higgyünk, nem is, hogy elhiszünk, megtapasztaltunk nagyon sokan. Kiveszi belőlünk a kőszívet, és azt mondja Isten égé, hogy ad helyébe micsodát? Egy hús szívet, egy megszentelt szívet, egy új szívet az Úr Jézus Krisztusban. És ez vár minden őszintén Istent, őszinte Istent kereső ember számára. Ez egy nagyon jó hír, kedves testvéreim, és mindenki, akik itt vagyunk. A legjobb hír. Ennél jobb hírt nem hallhatsz ezen a világon. Az, hogy Magyarország, vagy Románia, vagy ez a világ kijön ebből a gazdasági csődből, amiben van, messze menőleg sem olyan jó hír, mint az evangélium jó híre. Soha ennél jobb hír nem létezett, és nem is lesz ezután sem, mint az evangélium drága jó híre. Hogy az embernek nem kell a pokolba menni. Kell ennél jobb hír? Kell ennél nagyobb ok az én szívemben és valamennyünk életében, hogy hálát adjunk Istennek ezért a csodálatos szabadulásért. Áldjuk ezért az ő nevét. Más szóval tehát tudjuk azt, hogy semmilyen külső segítség nem oldhatja meg a problémát, csak Isten egyedül, amikor beleszól az ember életébe, és kicseréli a szívét. Az ember tehát külsőleg, sem belsőleg nem segíthet saját magán. Ami azt jelenti, hogy ha megmosakszom, nem segít semmit, mert a szívem ugyanolyan gonosz. Ha imaházba járok, rendszeresen még hozzá, nem segít semmit, mert a szívem gondolata szüntelen csak gonosz. Ha adakozok is annyit, hogy minden pénzemet odaadom a templomnak, az imaháznak, vagy ahova akarom, nem segít semmit, és lehetne sorolni a külső tevékenységeket. Egy centit nem segít téged is, egyetlen embert előre a mennyország felé. Hát akkor micsoda? Egyedül és csak Isten kegyelme, mint ahogy énekeljük rengeteg énekben. Nincs más útja az embernek, mint Isten kegyelmébe fogózni, és ezeket a külső tevékenységeket mind odadobni Istennek, és letenni, Uram, nem ezek által fogok üdvözülni, hogy én imaházba járok, hogy én szavalok, vagy éneklek az énekarba, lehetne sorolni. Ezek mind eredményei, és gyümölcsei egy új szívnek, egy megtért életnek. De mindezekért mi nem fogjuk tudni soha kiérdemelni a mennyországot. De áldott legyen Isten, hogy adta nekünk az újjászületés lehetőségét, és imádkozzunk azért ezen a délelőttön, hogy tegye ezt meg Isten sok lélek életében. Vannak itt biztos sokan, akik imádkoznak hozzátartozók, családtagokért, hogy új életben járjanak ők is. Ezt az imádságot soha nem szabad abba hagyni. Imádkozunk azért, hogy még többen itt Békés Csabán is ismerjék meg az egyedüli igaz Istent, és a mennyország felé vezető egyetlen utat az Úr Jézus Krisztusban. Kívánom ezt magamnak és mindenkinek, és még azt is mindenre ráadásul, legyen ez a nap továbbra is háladás mindannyiunk életében, és hogy szabaduljunk meg a Szentlélek által, Isten erejével, mindenféle panasztól, mindenféle zúgolódástól, ami nem illik a hívő emberhez. Hát adja az Úr, hogy mindannyiunk életében mindez valóság legyen, Isten dicsőségére. Amen.